Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében Le Fuang Haitannal, a Concord elemzési üzletág vezetőjével az OTP várható első negyedéves eredményéről beszélgetünk. A második részben a Fed szerdai kamatemeléséről és ennek tőzsdei hatásáról, valamint a lassan befejeződő gyors jelentésekről kérdezem Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját. Kezdjük az elemzéseket. Köszöntöm a telefonvonalban Le Fuang Haitannt, a Concord elemzési üzletág vezetőjét. Szervusz, Tatyi!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
A jövő héten jelent az első negyedévről az OTP. Én úgy láttam, hogy a Concord honlapra feltett előrejelzésedben, hogy igencsak optimista vagy. Mire alapozod ezt? Miközben a portfólió által rendezett tegnapi bankkonferencián a bankvezérek a hitelezés elapadása miatt panaszkodtak.
Én azt gondolom, hogy ma már nem lehet az, vagy nem lehet amellett elmenni, hogy az OTP nem csupán magyar bank, hanem most már régiós banki szereplő. Tehát amikor az OTP-re gondolunk, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy akkor Magyarországon hogy alakult a hitelezés, hanem azt, hogy mondjuk akár a régióban, és a régióba beletartoznak eurozónás országok is, mint például Szlovénia, hogy itt hogy alakultak a hitelezési folyamatok. És amit el lehet egyébként mondani itt az első negyed évről, hogy három dolog is befolyásolta itt az eredményt. Az egyik az az, hogy tavaly vették meg a Nova KBM-et, ami egy szlovén bank, és ennek az integrálása most kezdte elhozni a gyümölcsét, tehát most az idei, vagy az első negyedévben már két hónapnyi eredmény az ide sorolódott, tehát ez is tudja ugye növelni az eredményt. A másik, ami viszont negatív irányba hatott, vagy hathatott az eredményre, az az, hogy az erős forint, ami magánszemélyként inkább jobb, mint rosszabb, de pont azért, mert hogy nagyon sok külföldi operáció van már az OTP-nek, ezért az erős forint ugye itt alacsonyabb eredményességen keresztül csapódott le, tehát ez még negatívan hatott. És a harmadik, ami szerintem befolyásolta az eredményt, hogy hosszú évek óta általában az szokott lenni, hogy negatív egyszeri tételek szoktak lenni az első negyed évben, mert hogy a bankadót meg egyéb szabályozási költséget azt ilyenkor szoktak egy összegben elkönyvelni, annak ellenére, hogy egész évre szól, és nem csak egy negyed évre. Viszont most volt egy pozitív kontribúció, ezt egyébként már bejelentette a bank a negyedik negyed évben, az pedig a ponttal megvásárolt szlovén banknak a hatása, miután ezt olcsón, tehát könyv szerinti érték alatt vásároltak meg, és ennek volt egy pozitív, hát közel 90 milliárd forintos egyszeri hatása. Ami pedig a trendeket illeti, ugye a fent említett dolgok érvényesültek, és azt lehet elmondani, hogy mondjuk a kamatbevételnél is, hogy az eurozónás meg euróhoz kötött országokban a kamatkörnyezet az emelkedett, de ugye még továbbra sem annyira magas, mint hogyha Magyarországra gondolunk, ezért itt még nagyon pozitívan hatott a kamatmarzsokra az, hogy emelkedik a kamat. Magyarországon sajnos erről már nem beszélhetünk, ilyen magas kamat szintnél, az azt gondolom, hogy az előző negyed évben már beszéltünk erről, hogy ilyen magas kamat szinten most már ugye egyrészt a betéti kamatokat is kell emelni, meg értelemszerűen a hitelezés is, ahogy már te is említetted, jelentősen lassul, és emiatt a kamatbevétel azért inkább stagnálhatott, vagy akár még egy kicsit csökkenhetett is, annak ellenére egy nagyon-nagyon magas kamat szintről beszélgetünk most, ugye az irányadó kamat az továbbra is 18%.
Sőt, azt hiszem, Nagy Márton, bocsánat, hogy beleszóltam, arról beszélt épp ezen a konferencián, hogy ebben az évben 16% lesz a hitelkamat egész éves átlagban. Nekem egészen magas, megdöbbentően magas szám volt ez, ha jól láttam.
Hát igen, ugye ez azért is van, mert hogy az év második felébe várható inkább a kamatnak a radikális csökkenése, most még továbbra is ilyen magas, úgyhogy értelemszerűen ez a volumeneknek általában nem, vagy ezen a szinten nem annyira segít. Cserébe viszont, ami meg pozitív, hogy a magas kamat szint ellenére még azért hitelbedőléssel nem kell számolni, hanem tehát a nem fizetés az továbbra is nagyon alacsony, ez is segíthette az eredményt, Úgyhogy amit én várok, hogy az első négy évvel az egy 670 forintos egy részvényre jutó nyereség, ami azt gondolom, hogy jelentős. Tehát, hogyha most a részvény árfolyamra is gondolok, és mondjuk ezt a 670 megszorzom 4-gyel, ami nem biztos, hogy helyén való, mert persze vannak lefelé mutató kockázatok, de azt gondolom, hogy így is marad mondjuk így 23-ba tartalék a rendszerbe, hogyha ezt így lehet mondani.
És a hitelezés visszaesése az mennyiben fogja befolyásolni az eredményeket? Hát ugye itt a lakáshitelezés drasztikus visszaeséséről beszéltek a konferencián, és gondolom a tapasztalat is az. Itt megdöbbentő adatot láttam, hogy a konferencia közönségének többsége szerint tavalyhoz képest vagy 50%-kal, de lehet, hogy 70%-kal is visszaesik a lakáshitelezés volumene. Azért ez nem semmi, hiszen azért egy 1200 milliárdos lakáshitel állományról beszélünk. Hát azért ennek a fele, vagy a 70%-a elmarad, akkor az komoly kiesés, és gondolom az OTP ebben a szegmensben elég erős, nem?
Ez így van, de azt gondolom, hogy ez a 70% az inkább a folyósítás. Uh-huh. És ugye van egy meglévő relatíve nagy állomány az OTP-nek, tehát hogy az eredője ennek nem 70%-os esés ugye a hitelvolumenekben, hanem vagy a hitelállományban, de kétségtelen, hogy mondjuk nem a magyar operáció. Tehát általánoságban el lehet mondani, hogy az OTP-nek nem a magyar operáció lesz az ez, ami húzza. Már csak azért sem, mert ugye a bankadó kamatstop, amiről nem tudjuk, hogy meg lesz-e hosszabbítva, de valószínűsíthetően azért benne van a rendszerben, főleg, hogyha ilyen magasak maradnak a kamatok, hogy ezt meghosszabbítják, tehát van egy csomó egyszeri költsége, ami miatt azért a magyar operáció nem igazán lesz erős, ami ugye most az elmúlt napokban jött ki, és pozitív változást okozhat, az ugye a bank, vagy az extra profit adónak a metodológiai módosítása, és erről majd biztos lesz komment majd itt május 10-én, amikor jelent az OTP, hogy akkor mennyi lesz az annyi, de várhatóan itt azért kevesebb lesz a befizetés, mint amit előzőleg mondott az OTP.
Mit vársz az első negyedéves eredményről? Ahogy én megnéztem a tavaly első negyedévben, végül az adózás utáni eredmény, talán ott is a bankadót levonták, az egy mínusz 33 milliárdos összeg volt.
Igen, itt viszont ott ugye pont márciusban voltunk, épp hogy hát ugye jött a háború, úgyhogy emiatt volt egy nagyobb céltartalékolás itt az orosz-ukrán szegmensben, ez most ugye nem ismétlődött meg, tehát hogy emiatt is, vagy hát valószínűleg azt gondolom, hogy nem ismétlődött meg, mert hogy a helyzet ugyan jobb nem lett, de valószínűleg rosszabb sem, úgyhogy ahhoz képest én azt gondolom, hogy itt a céltartalékolás sokkal kevesebb volt, és akkor ez is hajthatta az eredményt.
De negatív marad, vagy azért már esetleg ilyen plusz-minusz nulla lehet?
Én azt gondolom, hogy pozitív lehet már, mert hogy ugye eloperálnak értelemszerűen, most itt ugye a deviza, tehát az erős forint ugye negatívan hatott, de hogy azt gondolom, hogy mondjuk az, hogy masszív mínuszok lennének, én azt most egyelőre nem látom, és nyilván az orosz szegmens eladásával kapcsolatban itt felmerülnek a kérdések, de hát...
Hát eladni ugye nem tudja az OTP az orosz leányvállalatot, mert azt hiszem, hogy erre valami tilalom van, nem?
Hát szerintem engedélyeztetni kell, de hivatalosan tilalom van, vagy hogy hát így nehéz eladni, de gondolom, meg ugye azt hiszem, olvastam egy olyan cikket, hogyha esetleg eladnák, akkor is legalább egy 55%-os diszkontot kell rá alkalmazni, vagy valami... Igen. Valami ilyesmi van, hogyha ezt köszönnél kell, ezt én sem láttam pontosan. De hogy persze ez itt mindig ott lebeg kérdés, annyiban volt szerint, vagy hát annyiban jobb a helyzet, az OTP ugye most kihozott némi finanszírozást az országból, engedéllyel szintén, de akkor legalább az a pénz az már itt van, és nem ott kint.
Egyébként ugye a múlt heti közgyűlésen Csányi Sándor elnök vezérigazgató azt mondta, idézem, előrejelzést nem szoktunk adni, mármint erre az évre, de annyit mondhatok, hogy jobb évünk lesz, mint tavaly. Hát ez azért elég optimistán hangzik, miközben azt gondolom, hogy Csányi Sándor nem szokott nagyon nagyokat mondani.
Hát reméljük, hogy nem optimista, hanem realista.
Igen.
De egyébként pedig, ugye pont azért, mert hogy mondjuk, most ezt nehéz, hogy most lesz-e mondjuk egy orosz kötvényleírás, de tavaly ugyanebben az évnek ugyanebben az időszakában az is volt, mondom, magasabb volt a céltartalékolás, és azt ne felejtsük el, hogy itt a Szlovén Banknál ugye lesz egy pozitív egyszerítétel, az is segíti az eredményt, illetve most a én, és persze most pontos állítást nem tudok mondani, de mint hogyha az üzték bankot megveszi az OTP, az se, ott is lenne majd valami pozitív hatás, akkor ezek ugye bőven ellensúlyozzák azokat a tételeket, ami mondjuk a tavalyi első negyedében volt.
Egyébként ugye a közgyűlésen bejelentették ezt a 300 forintos osztalékot, te vártál, hogy ennyit fog fizetni az OTP, vagy pedig ez meglepett?
Ez a negyedik negyedévben már nyilvános volt, akkor jelentette be a bank, tehát egy ilyen szempontból ám volt meglepetés. Hát, hogyha kontextusba helyezem, akkor persze az OTP-hez képest ez egy nagy mértékű osztalék, de hogyha mondjuk körülnézek itt a régióban, vagy akár a magyar piacon, azért itt jóval magasabb részvényességi fizetések is vannak, mert az ugye ez a 300 forint, ez mondjuk a 11 ezer forintos árfolyamra vetítve az egy 100%-os osztalékhozam, tehát hogy nem az osztalék miatt tart valaki, azt gondolom, OTP-t.
Egyébként mivel magyarázzák, illetve hát te hogy gondolod, mivel magyarázzák, hogy osztalékügyben, hogy is mondja, nem túl nagyvonalú az OTP, miközben most már azért megtehetné, hiszen a beruházások és az akvizíciók azért most már nem olyan nagy, jobb mértékűek, mint korábban voltak. Szóval én azt gondolom, hogy ebben az osztalékpolitikában talán valóban elmarad egy kicsit az OTP a szektortársaktól, mondjuk a közép-európai szektortársaktól, amelyek azért többé-kevésbé olasz, osztrák, francia anyavállalatok. Vagy leányvállalatok, bocsánat, leányvállalatok.
Ez egyébként előkerült a 4. éves konferencia hívás keretében, amit ugye az elemzőkkel együtt, vagy az elemzőknek tartott az OTP, és ez is felmerült kérdésként. Igazából amire hivatkoztak az az, hogy itt ugye a szlovén akvizíció is kellően nagy, plusz még az üzbég, és akkor, hogy emiatt még szeretnének puffert hagyni. Úgyhogy ez volt az indoklás, de azt gondolom, hogyha tényleg így alakul az év, ahogy kezdődött, és nem lesz nagy krach sehol, akkor azt gondolom, hogy megint elő fog kerülni itt a részvényesek szempontjából ez a kérdés, hogy akkor viszont miért nem lehet magasabb osztalék kifizetés vagy részvény visszavásárlás, ugye, ami most divat, vagy nagyon szereti a piac, hogyha valaki részvényt vásárol vissza, főleg, hogyha olcsón összeadja saját magát.
Hát igen, és most az OTP azért elég olcsó, és akkor most áttérek ugye a szokásos kérdésemre, hogy milyen célárat tartasz, vagy milyen célárat gondolsz az OTP-nél. Nem tudom, hogy mikor változtatsz rajta.
Hát most változtattam, és 14 ezer forint a célárom. Reméljük, hogy ez így is alakul. Ami kockázat, az természetesen az EU-s pénz, a makró, a globális növekedési félelmek, tehát ezt mind fel tudnám hozni, de hogy alapvetően meg úgy tűnik, hogy itt a régióban, és akkor most a magyar ez egy kicsit kilóg ugye lefelé, de hogy a régióban, tehát a közép-kelet-európai régióban meg azt gondolom, hogy az eredményesség az megnövekedni fog.
Tehát alul értékeltnek tartod az OTP-t pillanatnyilag?
Igen.
És ezt javaslatot szerint egyébként akkor most érdemes, mielőtt kijön az eredmény, bankpapírt vásárolni, illetve OTP papírt vásárolni, mert lehet, hogy az eredmények, mint ahogy gondolod, olyan jók lesznek, hogy akkor mindenki rákap, ráharap?
Hát szerintem ezt már valamennyire lehetett látni az árfolyamot az elmúlt napokban, és persze voltak azt gondolom, hogy pozitív hírek, akár az EU-s pénzekkel kapcsolatban, meg a magyar EU-s kapcsolatokkal, vagy kapcsolatok viszonylatában. A jelentése most már így ennek szerintem nem tudom, hogy hogy reagál, mert ugye van ez a Bayer rumor, hogy vedd meg hír előtt, és aztán hírnapján megadja, tehát nem tudom, hogy a jelentés napján lesz-e még érdemi pozitív reakció. Én azt gondolom, hogy hosszú távon viszont továbbra is áll a céláram, meg a felértéke a papírnak.
Az OTP után beszéljünk egy kicsit a bankvilág más eseményéről, ugye elsősorban Angliáról, még van néhány percünk, és ott úgy tűnik, hogy azért a...
Amerikáról,
és most úgy tűnik, hogy hát még mindig rezeg a léc, ugye a legújabb áldozata a bankválságnak egy Los Angeles-i bank, bár ugye mindenki azt gondolja, hogy megoldható a dolog, de mintha úgy érezném, hogy azért a regionális bankok helyzete Amerikában nem betonbiztos.
Nem betonbiztos. Erről azért valamennyire nem csak a Fed magas kamatok egyebek tehetnek, hanem azt gondolom, hogy az ügyfélbizalom is, amit az SVB-től kezdődően azért megingott. Most nem tudni, hogy éppen lesz a következő állalat, vagy sem. Ugye tegnap szerintem ez a Backwest volt talán, akit kipécéztek éppen, mert hogy bejelentette, hogy valami stratégiai partnert keres, és ennek nem volt annyira jó a marketingje, mert hogy miért keres ugye valaki stratégiai partnert, úgyhogy jön, ezek még lehetnek csontvázak a rendszerben. Viszont a teljes pénzügyi rendszer, amerikai pénzügyi rendszer az a nagy bankokkal együtt azt gondolom, hogy stabil. Egyébként az az érdekesség, hogy néztem betéti statisztikákat, és ott volt a márciusi bankpánikban egy óriás betét kivonás a kisbankokból, vagy regionális bankokból, de hogy ez március végére áprilisra már stabilizálódott, tehát hogy nem tudom, hogy akkor most itt ilyen utóhatásokról beszélgetünk még a márciusi bankpánik óta, vagy hogy ez folytatódhat. De kétségtelen, hogy most ott Amerikában elég nehéz bankrészvényesnek lenni, cserébe viszont Európában, mint hogyha így nem gyűrűzött volna, hál' Istennek ez a bankpánik. Persze lehet ennek a reálgazdasági hatása, tehát természetesen, hogyha a regionális bankok nem hiteleznek, vagy akkor mindenki visszavágja a hitelkondíciókat, vagy szigorítja, akkor ennek biztos, hogy lesz gazdasági hatása, és akkor ezáltal ez áttevődhet Európára is. De szerencsére most még ilyen bankpánik hangulat azért Európában nincsen, aminek több oka is van, ugye azt szoktuk mondani, hogy a szabályzás is sokkal szigorúbb volt itt az elmúlt években.
Igen, én is erre gondoltam, hogy itt olyan erős vagy szigorú szabályozás volt, amit Amerikában mintha elfelejtettek volna bevezetni, vagy hát, hogy is mondjam, haboztak, vagy a Fed nem akarta?
Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen piaci megfontolás volt, nem is véletlen, hogy amerikai bankoknak a megszerülése egyébként az elmúlt években, és emiatt a piaci árazása is egy európai bankkal szemben részvényesi oldalról sokkal magasabb is volt. Hát ez valószínűleg azért most meg fog változni, mert várhatóan szigorodni fognak Amerikába a mindenféle.
Hát azt hiszem, ez mint a politikai nyomás is lenne, nem csak gazdasági oldalról.
Így van, Európában pedig, hát még lehet persze, mindig lehet tovább szigorítani, de igazából azt gondolom, hogy itt az európai bankszektor talán stabilabb ebből a szempontból, meg a verseny is talán koncentráltabb. Tehát, hogy Amerikában tényleg a kis bankok hitelezték a helyi gazdaságot, meg az államokat, még Európában szerintem sokkal
kevesebb ilyen bank van, nem? Kevesebb így ilyen van. Ki? Hát ugye Magyarország mérete nem nagy, de mondjuk egy Németországban azért ott vannak ilyen Landesbankok, nem?
Vannak, de azt gondolom, hogy ők kisebb szeretét pedig ki a gazdaságnak, és ennek egyébként szerintem pont az lehet az oka, hogy a szabályzás miatt nagyon magas lesz az ehhez kapcsolódó költség. Tehát egyszerűen kisbankként nem tudod fenntartani ezeket a szabályozói költségeket. Tehát jön a mérethatékonyság, és én azt gondolom, hogy ezért is van az, hogy hogy akkor ez, tehát hogy az európai bankpiac az kevésbé töredezettebb vagy fragmentáltabb, mint egy amerikai
társaink. Köszönöm szépen a beszélgetést Lefuang Haitánnak, a Concord elemzési üzletek vezetőjének, további kellemes napot kívánok.
Én köszönöm.